dicsértessék a Jézus Krisztus. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Isten hozta a testvéreket. Nagyon jó lenne, ha minden egyes szentmise után mi, akik a legkülönbözőbb helyekről érkeztünk, akkor, amikor innen elmegyünk, akkor valamiképpen egy olyan élmény fogalmazódna meg bennünk, hogy egy közös úton megyünk innen el. Egy olyan úton, amely mindegyikünk útja. Egy olyan úton, amely közös út. Nagyon fontos, hogy az ember elgondolkodjon ezen. Mindegyikünknek sajátos és egyéni útja van, ez egészen természetes, de lehetőségünk csak akkor van, ha egyszer csak ezek az utak egy nagy közös úttá válnak, egy nagy közös menetelésé. Egyébként a megváltás fogalmát is így értelmezi a teológia, az emberiség Jézus után, Jézus vonzásában megy előre. Mi állandóan ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk, mi az, ami akadályoz bennünket, mi az, ami segít minket, és közben a jövőnkről egyfolytában aggódunk. Hát valószínű, hogy ezen kellene egy kicsit többet gondolkodni, hogy a lábunk alatti út az milyen is. Ezt a szentmisét egy házas párért ajánljuk fel, akik már meghaltak, akiknek az útja már véget ért. De mindig a célba érkezésből visszafelé tekintve lehet igazából mérleget vonni. Bölcsember az, aki már ma, akkor, amikor még útja van, gondolkodik azon, hogy milyen is az ő útja. Értelmese? Emberi-e? Testvéri-e? Hiszen vagy együtt megyünk, vagy elszigetelődünk egymástól. Ez lenne az élet értelme? Imádkozzunk azért, hogy ez a házaspár, akikért imádkozunk, már hazaérkeztek, és ismerjék fel a célban az Istent.
Engednékünk védkeinknek bocsánatát.
Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus kiment az olajfák hegyére. Kora reggel újra megjelent a templomban. A nép köréje sereg lett, ő pedig leült és tanította őket. Az írás tudók és a farizeusok egy házasság törésen ért asszonyt vittek eléje. Oda állították középre, és így szóltak hozzá: Mester, ezt az asszonyt házasság törésen érték, Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az ilyet meg kell kövezni, hát te mit mondasz? Ezt azért kérdezték, hogy próbára tegyék és vádolhassák. Jézus lehajult, és az ujjával írni kezdett a földön. Ők azonban tovább faggatták. Erre fölegyenesedett, és azt mondta nekik: az vesse rá az első követ, aki közületek bűn nélkül van. Aztán újra lehajolt, és tovább írt a földön. Azok meg ennek hallatára egymás után eloldalogtak, kezdve a véneken, és csak Jézus maradt ott a középen álló asszonnyal. Jézus fölegyenesedett és megszólította: asszony, hol vannak, akik vádoltak téged? Senki sem ítélt el. Senki, uram, felelte az asszony. Erre Jézus ezt mondta neki, én sem ítéllek el, menj, de többé ne vétkezzél. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, az éremnek két oldala van, meg egy éle. Lehet ezt a történetet a törvény felől nézni, és lehet ezt a történetet az ember felől nézni. És a felszabadító üzenet az, ez az örömhír, mert van egy harmadik verzió is: én sem ítéllek el. Ez az életre vezető irgalmasság. Ha a törvény felől nézzük ezt a történetet, hiszen a farizeusok meg az írástudók csak törvényben tudtak gondolkodni, ha azt mondja, hogy a törvény ítélkezzen, akkor halálra kell kövezni. Ha azt mondja, mert ez volt Jézus tanításának az újdonsága, hogy ne, akkor izgat, akkor a törvény ellen cselekszik. Jézus nem a törvény felől közelít ehhez a történethez, nem a törvény szellemében fordul ehhez az emberhez, hanem a szeretet felől. Ezért ő az életre vezető irgalmasságot hangsúlyozza. Sajátos ez a kérdés. Akik múlt vasárnap itt voltak, azok talán megjegyezték ezt az egy mondatot, amit hangsúlyoztam. Az emberi méltóság lényege a személyes szabadságban van. A két fiúról hallottunk, mind a kettő bűnös. Egyáltalán van ember, aki nem bűnös? Az egyik azért volt bűnös, mert mindenét eltékozolta, a másik meg azért volt bűnös, mert szívtelen volt. Ha most ebből a szemszögből nézzük ezt a történetet, valójában nézzük az emberi élet történetét, akkor egyetlen fogódzó pontunk lehet emberi megfogalmazást illetően, mert a Bibliának a szavai azok annyira magasztosak, hogy szinte az ember ilyen kényes helyzetben óvatosan nyúl ezekhez a bibliai igazságokhoz. És akkor talán közelebb kerülhetünk a titoknak a megfejtéséhez, ami emberi létünk titkának a megfejtéséhez, hiszen csak az ember felől lehet valamit megsejteni a bűnnek a misztériumából. Emberről van szó, akinek a méltósága a személyes szabadság. Ágoston, hát ha valaki, akkor tudja ő, hogy milyen utakat jár meg az ember, tessék csak kézbe venni a vallomásokat, és akkor rögtön láthatjuk azt, hogy minden út az Istenhez vezet, és ha elvezet az Istenhez, akkor nincs sötét út. Ha nem vezet el az Istenhez, akkor az emberi élet kudarcba fullad. Ágoston azt mondja, hogy az emberi élet lényeges kérdéséről van szó, a bűnt csak abból a szempontból lehet vizsgálni, hogy az ember az emberi élet kérdésére milyen választ ad. Megtalálja-e a helyes választ? És a kérdés azért a kérdések kérdése, mert valóban az életünkről van szó, és ugyanakkor mindannyian bűnösök vagyunk. És Ágoston, aki a választ keresi, azt mondja, az ember próbának kitett lény. Próbának van alávetve mindegyikünk, pont a szabadságunkra hivatkozva. És az embernek pont a szabadsága miatt megvan az a lehetősége, hogy az ember meg tud feledkezni önmaga lényegéről. És az ember lényegét pedig csak a lélek felől lehet valamiképpen meghatározni. És ha ezen elgondolkodunk, akkor valóban a bűn nem az ember sötétségét jelenti, hanem arról van szó, hogy az emberi élet eltorzulhat. Én még jártam a Vidám Parkban, nem tudom, bezárták már? Vagy még nem? Ugye ott volt az a tükör, vagy sok tükör, amely eltorzította azt, aki a tükör elé odaállt. Tudom, fiatal koromban, mert gyerekkoromban nem éltem Budapesten, fiatal koromban, amikor gyerekekkel mentem oda, mint fiatal pap, hát talán ott éreztük magunkat legjobban, ahol láttuk magunkat. Láttunk magunkat ilyen valódiságunkban, hogy milyen torzak is vagyunk. Csak mi történik akkor? A Szent Ágoston nyomán, a Szent Ágoston okfejtése nyomán lelki értelmet adunk ennek. És ő azt mondja, hogy sajnos az ember megfeledkezhet önmaga lényegéről. Mit jelent? Azt jelenti, hogy az ember eltúlozhatja önmagát. Úgy gondolkodhat az ember önmagáról, hogy egyszer csak eljut oda, hogy Isten. Ugyanakkor az ember a saját emberi méltóságáról is megfeledkezhet. Egyrészt eltúlozza önmagát a gőgjében, és Istenné akar lenni. De az is előfordulhat, hogy az ember megfeledkezik a méltóságáról. Hogy ő ember, lelkes lény. És akkor, amikor az ember megfeledkezik erről, akkor véges lényként vélekedik önmagáról, és úgy gondolja, hogy ebben a véges világban, ebben az időbe bezárt világban mindazt megtalálja, amire szüksége van. Innen származnak az ember e világi törekvései, olyan e világi törekvések, amelyektől azt várja, hogy a megoldást jelentik. Megfeledkezik az ember az ő nagyra hivatottságáról, a többre hivatottságáról. Vagyis ebben az esetben az ember az emberi életre téves választ tud adni. Megfeledkezik arról, hogy radikálisan véges lény, és megfeledkezik arról, hogy a végtelenre hívott lény, a végtelenre szomjazó lény. Ez azt jelenti, hogy az ember bezárja magát önmagába. Ez azt jelenti, hogy az ember úgy gondolja, hogy elég önmagának, fogolyjá válik az ember. Azt jelenti, hogy az ember leszűkíti a lehetőségeit erre a világra. Valójában az ember ebben az esetben elvéti a helyét. Mert végeredményben az életünk igazi kérdésére adott válasz azt jelenti, hogy a helyemen vagyok. Hol van a helyem? Fölöttem az Isten, és alattam minden e világi teremtett lény. Fölöttem az Isten, el kell ismernem, és ahogy a Biblia mondja, minden értetek történik, és átadja az Isten az embernek a teremtett világot, azért, hogy a kezében tartsa, nem pedig azért, hogy ez a teremtett világ rátelepedjen és uralkodjon rajta. Ha az ember nem jó választ ad, márpedig az emberi életünk ebben a feszültségben áll, egyrészt önmagunkat túl sokra tartjuk, másrészt pedig lealacsonyítjuk magunkat azzal, hogy a többre hivatottságunkról szinte lemondunk. És ez a feszültség az, amelynek közepette az embernek válaszolni kell az élet kérdésére. Lehet rossz válasz, és lehet jó válasz. Rossz válasz az, amikor az ember fölfele tekintve hálátlan és beképzelt, rossz válasz az, amikor az ember az élete beteljesedését ebben a világban keresi. Jó válasz az, amikor az ember az életért köszönetet mond, hálás, és amikor az ember az élete beteljesedését a Teremtőtől, az élet szerzőjétől várja. Testvérek, ahhoz, hogy mi a mi emberi életünk útjait valamiképpen megértsük, mindenképpen el kell gondolkodnunk ezen a legfontosabb kérdésen. Hiszen, ha az ember ezt kihagyja, akkor farizeus lesz. Csak a törvény felől néz mindent, afelől a törvény felől, amit senki nem tud betartani. A farizeusok se tudták betartani. Viszont, ha elindulunk ezen a Szent Ágostoni úton, akkor az ember eljuthat oda, hogy az embert a szeretet felől nézi. Ahogy Jézus. És ez a történet pontosan erre világít rá. Ezt a helyzetet, az emberi élet titkát és a bűnnek a titkát világítja meg. Nem szabad elfelejteni, hogy az ember a bűnben nem gonosz lesz, hanem tévelyek. És pontosan ezért az embernek a szeretetre van szüksége. Ezért mondottam azt, hogy az életre vezető irgalmasság az örömhír. Gondoljunk csak bele ebbe a történetbe, micsoda drámai. Oda visznek egy embert, talán kő is van a kezükben, oda képzelhetjük akár a követ, vagy oda is készítették már a követ. És Jézus komikussá teszi az egészet. Hát ennél ragyogóbban nem lehetett volna ezt a kérdést megoldani, mert nem is szól egy szót se. Nem elegyedik vitába, nem kezd védekezni, hanem egyszerűen lehajol. Lehajol, aztán irogat valamit a földre, és amikor fölegyenesedik, akkor az egyetlen életre vezető útra utal. Van-e közöttetek valaki, aki bűn nélkül van? Találat. És aztán, amikor újra visszahajol, szinte lehetőséget biztosítani nekik arra, hogy el tudjanak oldalogni, szóval csak fölnéz, és senki sincs ott. Mert ott azon a helyen, ebben a történetben nincs bűntelen, csak egy valaki, Jézus. És éppen ezért ez az, amin el kell gondolkodnunk, ha mi egymással emberi módon össze akarunk tartozni, akkor csak a szeretet felől nézhetjük egymást. Aki a szeretet felől nézi a másikat, az a másikban a világos oldalat látja. A fényes oldalat látja. Aki nem a szeretet felől nézi a másikat, az csak a saját maga fényes oldalát látja. Önmagát fényezi, és a másiknak csak a sötét oldalát látja. Nincs világos oldal, meg sötét oldal. együtt. Együtt van mind a kettő, és egyedül Jézus az, aki az ember felől nézi ezt a történetet, aki tudja, milyen is az ember, mit jelent az ember szabadsága, tudja az, hogy mit jelent ennek az e világba helyezett, sok-sok kísértés és csábítás közé helyezett embernek az életét. És te is hasonlóképpen cselekedjél. És ezzel elengedi ezt az embert. Testvérek, nagyon fontos, hogy ezzel a titokkal próbáljunk szembenézni. Gondoljunk sokszor a torz tükörre. A bűn valójában ezt teszi. Egy torz tükröt állít. Ilyenek vagyunk. De ha találkozunk Jézussal, akkor valami új kezdődhet. Pál mondja, nem a törvény tett igazzá, hanem a Jézusba vetett hit. Az, hogy Jézussal találkozzam, higgyék el, ennek a világnak az igazi problémája az, hogy nevetségessé teszi a Jézussal való találkozásunkat. Nincs rá szükség. Nélküle tudunk élni. Igen, úgy, ahogy Ágoston beszél róla, úgy, hogy beképzeltek vagyunk, úgy, hogy lesüllyedünk a világ szintjére. Ez nem a világnak az elítélése, hanem ez a léleknek a kiűzése a világból. A léleknek a kiűzése az emberi történelemből. Vagyis csak a test felől, a testi lehetőségeink felől, ami igazából azt jelenti, hogy a világ. Csak a világ felől tudunk gondolkodni önmagunkról. Az ilyen ember pedig mindent ki fog használni azért, hogy ezt a picike időt, ezt a rövidke életet kihasználja. Akár ellenünk, akár velünk. Tehát, ha mi emberhez méltó életet akarunk élni, ez a keresztény üzenet. Ez a üdvtörténetnek a legfontosabb üzenete. A húsvétnak, ami ünnepre készülünk, ez az igazi üzenete. Ha igazából élni akarunk, akkor sok mindent el kell engednünk. Ha igazán élni akarunk, akkor talán azoknak a hajósoknak a bölcsességével kell szembesülnünk, akik amikor viharba kerülnek, azért, hogy a partra kijussanak, mindent kiszórnak, pánikszerűen mindent kiszórnak a hajóból. Mert ez az egyetlen ígéret, vagy remény, hogy partra jutnak. Hát kedves jó testvérek, pánikszerűen tessék kiszórni mindent, ami akadályoz bennünket abban, hogy kikötőbe jussunk. Hogy az élet értelmére ráleljünk, és értelmes utunk legyen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak. Kérjük ebben az imádságban a jó Isten segítségét, a Szent Lélek megvilágosító kegyelmét, hogy szeretettel tudjunk egymás felé fordulni. Ez nem egy szólam, ami azt jelenti, hogy egymás életében a világos helyzetet, a biztató értékeket keressük. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Kérünk mindenható Istenünk, add, hogy mindig élő tagjai maradjunk szent fiadnak, akinek testét és vérét magunkhoz vettük, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Kedves testvérek, most az Isten áldásával menjünk az utunkon tovább, egy kicsit annak a reményében, amit a Szent Mise elején kértem, hogy minden innen elinduló útunk az egyre inkább egy közös úttá váljon, mert vagy együtt tudunk előre menni, vagy sose haladunk, mert egymás ellenében nem lehet haladni. Legfeljebb leállni és verekedni. Az áldás nyomán gondoljunk az új Szentatyára, és majd az énekünkben is kérjük a számára az Isten kegyelmét, hogy azokat a sugallatokat, amiket a Szentlélektől kap, tudja valóban életre váltani, emberi gyengeségek, gyarlóságok, érdekek ne tudják ezt megakadályozni. Egyre többet gondolok arra, hogy mekkora tragédia, hogy az előző Szentatya lemondott. Azért vagyok szomorú, mert egyik legzseniálisabb, a legokosabb, az emberek kérdéseire a legvilágosabb válaszokat adta ez a pápa. Alázatos, szerény ember volt, higgyék el, semmivel nem volt kevésbé alázatos, mint a mostani pápa. És a baj az, hogy ebbe bele lehet kapaszkodni, figyeljék meg, hányszor fogják felszólítani a pápát a lemondásra az elkövetkező időben. Az első eufórikus nap után már ebbe a pápába is belekötöttek, és már rágják, marcangolják, mert ezeknek az embereknek nincs fogalmuk a bűnről, és következésképpen farizeus, álságos módon kötnek bele mindenbe, mert minden az ő sátáni érdeküket szolgálja. Szóval azért vagyok szomorú, mert ez a nagy ember indított el ezzel a lemondásával egy olyan új szakaszt, aminek hozzáméltatlan következményei lesznek. De hát ki tudja, Isten a történelemnek az ura, nem kell különösebben azért aggódnunk, különösen akkor nem, ha nem vesszük fel ugyanazt a kesztyűt, hanem valóban azt a krisztusi erőt tudjuk hordozni, amely nem üt vissza. És úgy megyünk át ezeken a történéseken, mint hogy Jézus átment, amikor meg akarták ölni. Mert hát őt is meg akarták ölni sokszor. Aztán végül sikerült. De úgy azt gondolom, hogy vagy képesek leszünk helyesen gondolkodni az életről, vagy pedig menthetetlenek vagyunk. Azt hiszem, hogy az a civilizáció, amely a keresztény tanítás nyomán alakult ki, ez a civilizáció végét járja. Ez nyilvánvaló, ami nem azt jelenti, hogy vége lesz az egyháznak. De ezzel igenis minden bölcs embernek számolni kell. Ugyanarra a sorsra jutottunk, mint a görög civilizáció, a római civilizáció. Ez nem azt jelenti, hogy vége a világnak. Azt jelenti, hogy mi erre alkalmatlanná váltunk és méltatlanná. Hogy ezt az értékrendet képviseljük. Kegyetlen farizeusok vagyunk. Afféle vasárnapi templomba járók és hétköznapi pogányok. Tehát mit akarunk? Mit akarunk? Azok fogják kezükbe venni az ügyet, akik ennél többre képesek. Akik több áldozatra képesek, és jobban tudják értékelni a másik embert. Szóval imádkozzunk. Imádkozzunk az új pápáért, az új szentatyáért, és elsősorban magunkért. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szentmise véget ért, menjünk békében. Isten.